Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izraelben, erejét a fellegekben. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. 24. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Az Úr bír ez egész földdel. Testvérek, és Jánosi Áron, valamint Vég Milán keresztelőjére készülve a 412-es dicséretnek énekeljük a második versét. Békési Vilma konfirmandus testvérünk olvassa 68. Zsoltár első 10 versét.
Föl kell az Isten, szétszorulnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. Ahogyan a füstel oszlékre, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megold a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösek az Isten színe előtt. De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt végen örvendeznek. Énekeljetek, Isten zengjetek nevének. Készítsetek utat a pusztában száguldónak, Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt. Árváknak, Atya, özvegyek védője az Isten szent hellékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Csak a lázadók maradnak sivár helyen. Ó Isten, amikor elindultál néped, amikor vonultál a sivatagban, rengette a föld, csöpegett az ég is, Isten szín előtt, még a Sínái is az Isten, Izrael Istenének szín előtt. Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és fáradtat megerősítetted.
A keresztség sákramentumát, ami Urunk Jézus Krisztus szerezte, föltámadása után és menetele előtt, következő szavakkal ezt mondta. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A felolvasott Zsoltárból szeretnék egy verset kiemelni, 68. Zsoltár 4. verse így szól. De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek. Így vagyunk ma itt. Így vagytok itt, akik hoztátok gyermekeiteket, hogy megkereszteljük őket, Isten színe előtt örvendezni, ünnepelni, vígan örvendezni az Úr előtt. Hiszen okotok van rá, Isten gyermekkel ajándékozott meg benneteket. Okotok van rá, hiszen jöhettetek úgy, hogy a keresztség sákramentumát kéritek gyermeketekre azért, hogy ő is Isten kegyelmében éljen és nőjön. Jöhettetek azzal az örömmel, hogy Jézus Krisztus váltságnével a Golgotai kereszt és a föltámadás íme nem csak a miénk fölnőtteké, hanem immár az övéké is lesz, gyermekeiteké is. Tudom, hogy sokan mondják, hogy majd ha fölnő, majd ha nagy lesz, majd ő eldönti. Abban biztos, hogy igaza van, aki ezt mondja, hogy dönteni kell. Mindenkinek dönteni kell. Senki nem sporolhatja meg azt a döntést, hogy döntök Jézus Krisztus követése mellett, vagy sem. De amikor megkereszteljük most őket gyermekkorban, az azt jelenti, hiszem, hogy jól fog dönteni, amikor oda fog érni. Mert hát nem gondolnád azt véletlenül sem, amikor tanítod járni, vagy beszélni a gyermekedet, hogy nem fog tudni járni, vagy nem fog tudni beszélni. Ugyan miért gondolnád, amikor a hit magjait ülteted a szívébe, hogy ne lenne hívővé. Hiszen azzal a reménységgel hozod Isten tiszteletre, gyermek Isten tiszteletre, táborba, hittanra, azzal a reménységgel imádkozol vele, vagy olvasol egy gyermek Bibliából egy történetet este vele, hogy ez egy elültetett mag lesz az ő szívében. Hogy az működni fog. Hogy egyszer csak azt fogja mondani, hogy igen, az én szüleim gyermekkoromban megkereszteltettek engem, megelőlegezték a hitet, a reménységet, ma magam vállalom. Örvendezzetek, ünnepeljetek, vigadjatok, mert ez a gazdagság a tiétek. Ez a gazdagság ott van, ott lehet a ti szívetekben. Ez a Zsoltár, a 68. Zsoltár, egy olyan ének, ami Isten eljöveteléről szól, és ilyeneket mond Isten tetteiről, hogy azt mondja, hogy az árvákat fölkarolja, vigasztalja, az árváknak atyuk lesz, az özvegyeket vigasztalja, gyámolítja, az elhagyottakat összeszedi, a foglyokat kiszabadítja. Mindenkivel a neki szükséges kegyelem szerint bánik. Mindegy, hogy árvák, özvegyek, valahol elmaradtak, elhagyottak, vagy foglyok, mindenkivel, ahogyan szüksége van. És közben ünnepel a teremtett világ, mert ő hatalommal jön, és ég és föld látja, és éli Isten dicsőségét, és szól az ő nagyságáról. Ilyen ünnepben vagytok most. Amikor Istennek a nagyságát élitek és láthatjátok itt most a gyülekezet közösségében is. Átélhetitek, hogy Isten, mint Atya védelmező, vigasztaló, hazavívő, szabadító, hatalmas, győztes Úr. És adja rátok az ő áldását, hogy hogyan van most éppen szükségetek az ő közelségére, az ő vezetésére, az ő szeretetére, az ő gondoskodására, én nem tudom. Majd átélitek, ahogy megtapasztaljátok az ő közelségét, az ő jóságát, az ő igei vezetését, az ő szentlelkes erejét, szívetekben, életetekben, az ő cselekedeteit, kezének nyomait, kezemunkájának nyomait élni, látni, tapasztalni fogjátok, ahogyan benne is vagytok ebben, és lesz nektek vigasz, erő, bölcsesség, szabadulás, gyógyulás, bölcsesség, mind amire szükségetek van. A kereszt ezért áll, a sír ezért van nyitva. Mert íme, ez mind a miénk. És most gyermekeiteknek is része lesz. Mert ő győzött. És ünnepelhetitek őt, a Krisztust, a győztest. És taníthatjátok gyermekeiteket ünnepelni, hogy ünnepeljék a győztes Krisztust, a királyt. Vigadjatok, Örüljetek! Így legyen ünnep ez a nap, minden vasárnap, egész életetek, mert az ajándékozó, áldó, szerető Isten gyermekei lehettek, és gyermekeitek is ebben a szent közösségben élhetnek és nőhetnek fel. Legyen ez minden nap örömötök, igazságotok, gazdagságotok. Amen. Felállva valljuk meg együtt a mi hitünket. Együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most kérem szépen a két keresztelős család, szülők, keresztülők, a gyermekekkel ide az úrasztal elé álljatok ki. És szeretettel kérdezlek benneteket. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, így hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyháza vele tartozzék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd fölnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek mindenkor testi és lelki erőt ígéretetek, fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok, Istennek népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket. Ígéritek-e, hogy a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék fel? Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesítsük ígéretünket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, téged dicsőítünk az életért. Neked adunk hálát egy gyermekekért. És neked adunk hálát azért, hogy a szülők, keresztülők, a család szívében kész a döntés. A gyermekek is a tiéd legyenek. A te szeretetedben, a te oltalmadban, a te gondoskodásodban nőjenek föl. Köszönjük őket. Urunk és Istenünk, áld meg mind a két családot. Légy velük könnyebb és nehezebb napokban egyaránt. Adj erőt nekik gyermekeik fölneveléséhez. Add, hogy valóban úgy nevelhessék föl őket, hogy az Úr Jézus nevére valóban dicsőséget hozzanak. Hogy testi és lelki erejük legyen mindig ahhoz, hogy valóban, mint az Anya Szent Egyház tagjai éljenek és szolgáljanak. Légy velük mindenkor, könyörülj rajtuk, és mi köszönjük szépen, hogy te megáldod őket, te velük vagy szüntelenül, te valóban örömre, vigasságra, újongó, előtted újongó életre választottad őket és hívod őket. Cselekedj velük így mindenkor hatalmasan. Amen.
Köszönöm. Köszönöm. a gyermek keresztneve.
Ez
Áron, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Most a miút?
Most a miút. Hagyd meg a fejed, kérdezd. A gyermek keresztneve. Milán, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Köszönöm, hogy megkezdtettél. Köszönöm, megkezdtettél!
Én megkezdtettem! Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön vezet engem, csendes vizekhez találgat engem.
Köszönöm,
megtöröltél!
Köszönöm, megkezdtettél!
Áldott az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Amen.
Nagyon szívesen.
Foglaljunk helyet. Az énekeskönyvvel a 726-os dicséretet fogjuk kikeresni és énekelni. A gyermekek most mehetnek ki a gyermekisten tiszteletre. Ők már a pünkösdről fognak beszélgetni a gyermekisten tiszteleten. Mi pedig énekeljük a 726-os dicséretet, annak mind a 6 versét, Jöjj Királyom Jézusom!
Olvasom testvéreim, példabeszédek könyvéből, e könyv 24. fejezete első 9 versét, amely így szól. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Magas a bolondnak a bölcsesség, ne nyissa ki száját a kapuban. Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük szépen, itt vagyunk nálad. Köszönjük azt is, hogy eljött a napsütés, a nyár. Köszönjük szépen, hogy a te nevedben vagyunk együtt. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt héten elvégeztünk, aminek végére értünk. Köszönjük mindazt, amihez volt erőnk, békénk, türelmünk. Köszönjük igéidet, amivel vezettél bennünket, ha kellett, vigasztaltál. Köszönjük, hogy átéltük gondviselésedet. Köszönjük szépen. Te tudod, mi mindennel a szívünkben vagyunk itt. Örömök, és talán bánatok, reménységek, és netán félelmek, küzdelmeink, saját magunkkal, testünkkel, emberekkel, élethelyzetekkel. Te taníts bennünket ma is a te utadra, a te igazságodra. Teted szívünkre a te áldó kegyelmedet, szeretetedet, te szólíts meg bennünket igéddel, és te végezd el szent lelkeddel, hogy ma is meggazdagodva mehessünk tovább az élet útján. Urunk Istenünk, kérünk, legyél így velünk most is. Amen. Az ige hallgatásról készülve, látom 491-es van kitéve, de nem ezt szántam, hanem a lelki próbáimban Jézus légy velemnek az első versét. Bocsánat, rögtön mondom a számot. Elnézést kérek a számtévesztésért. 715-ös dicséret első versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, elvet ántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánhat, nyeresség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért.
Kedves testvéreim, Isten igényét a felolvasott igeszakaszból szeretném hirdetni. Példabeszédek könyve 24. részéből, és kiemelem az 5-ös számú verset, ahol ezt olvastunk. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Demokráciában élünk, és azt tartjuk a demokráciában, hogy ez a legjobb társadalmi forma. Hiszen mindenben a többség akarod dönt, és feltételezzük, hogy a többség, bölcsen, józanul, minden megfontolta, a dolgokat tisztán látva, jó döntést tud hozni. Felelősen, előre tekintve. Ami érdekes, valaki felvetette, hogy van azért kockázata is ennek a szavazós demokráciának, mert akár 11 írás tudatlan ember 10 Nobel-díjas lehet szavazni. És akkor mit ért a tudás? Mit ért a Nobel-díjat is megérő hatalmas mennyiségű ismeret, tudás, bölcsesség, tapasztalat, világlátás? Hiszen 11 ember, aki ezekhez képest tudásban messze máshol van, mint egy miokból, simán leszavazza őket. Kérdés, hogy kell-e hát ma bölcsesség és tudás ebben a világban? Érdemes erre törekedni, igyekezni. Arról nem is beszélve, hogy a diákok folyamatosan, és itt már a felső tagozattól, akár egyetemig beszélhetünk erről, azért lázadozni, hogy ezt is, azt is, amazt is, ugyan miért kell megtanulni. Hiszen ez se, az se, meg amaz sem fog nekem kelleni. Akkor minek tanuljam meg? Miért akarják megtanítani velünk? Kell-e hát a tudás és az ismeret? A felolvasott igazság a példabeszédek könyvével teljes összhangban arról tanít, és azt mutatja fel, mint egy igazságként, hogy az az ember, aki bölcs, az erős. Az az ember, akinek sok ismerete van, az egy szilárd, vagy hatalmas ember. A bölcsesség ugye az ismereteinek a helyes használata, főleg döntéshelyzetben, vagy akár megoldandó feladatokban. A tudás pedig az ismereteinek a sokasága, erő, hatalom, szilárdság, amivel ez itt együtt van említve, bölcsesség és tudás, mint erő. Hadd kezdjem az ige magyarázatot azzal, hogy mindjárt Krisztusra tekintünk. A gyermek Jézus tudásán és bölcsességén elámulnak a hallgatói. 12 éves korában fölviszik az ünnepre, hogy viszik ilyenkor az első ünnepre a gyermeket Izraelben, és hogy nem, valahol a rokonságban, a nagy családban elkeveredik a gyermek, ott marad a templomban. És ezt írja a Szentírás, ahogy ott beszélget az emberekkel, tanítómesterek körében ült, kérdezte és hallgatta őket. Mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és bölcsességén. Aztán felnőttként, mikor elkezd tanítani, Máté Evangélium írja a hegyi beszédet. És Máté a hegyi beszéd leírása után, mint egy a ottani hallgatóságnak a véleményét, ami ott megfogalmazódik a nép csöndes válaszában a hallottak után, így fogalmaz, ezt írja, úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudóik. Úgy tanította őket, mint aki uralja azt az ismeretet, amit elmond. Mint aki a sajátjaként tudja elmondani, nem a megtanultként, nem a leckét mondja föl. Nem valami kötelezőt ad elő, ami elvárásszerű, hanem mint az övé, belülről van. De még egyet hadd mondok itt mindjárt, Samária asszony. Miután Jézus a kútnál beszélget vele, megszólítja, hogy így van, és megy beszélgetés végig. És amikor ez az asszony rádöbben, hogy hát ő nem akárkivel beszél, hát ez a messiás lehet. Azzal megy be a faluba, hogy gyertek, jöjjetek, nézzétek meg, van itt egy ember, aki mindent megmondott nekem. Nem ő a Krisztus. Mindent megmondott nekem. Az sem volt titok előtte, amit el sem mondta, még azt is tudta. Ez csak Krisztus lehet, csak neki lehet ilyen tudása. És végül Pilátus. mindegyik evangélium leírja Pilátus és Jézus találkozását. És Pilátus rácsodálkozik Jézus néhány szavára. Az én országom nem e világból való, mondja Krisztus. Hát miről beszél? Hát milyen ország lehet, ami nem e világból való? Itt a római birodalom, mi vagyunk itt a világ urai, miről beszél ez? És akkor igazság. Mi az igazság? Akkor Pilátus megpróbál egy-két gyenge kísérletet tenni, hogy valahogy megmentse ezt a Jézust, mert érzi, hogy itt többről van szó, mint egy átlagos bűnözővel, akit menetrend szerint kivégzünk. Persze tehetetlen és erőtlen. De ott van rácsodálkozva Jézus szavára, Jézus személyére, Jézus lényére, mert érzi benne azt a többet, amit nem tudott megfogalmazni, ez mire. És lehetne sorolni még az evangéliumokból történeteket, amikor Jézusnak föltesznek nehéz kérdéseket. Akár az Ószövetségből, de akkor hogyan értelmezzük ezt? Hogyan értelmezzük azt? Hogyan van a törvény? Melyik a fő parancsolat? Na lássuk, mit mond szerve. Vagy akár mondhatni hétköznapi banális kérdésekkel. Most akkor mi legyen az örökségemmel? Hogyan is legyen? Hogyan osztuk el egymás között? Vagy kell adót fizetni a császárnak? És mindenkinek válaszol. Mindenkinek jól válaszol. És az írástudó is, aki fejből tudja az Ószövetséget, ott áll döbbente, és azt mondja, hogy hát igen, ez a válasz, amit te adtál, teljesen jól mondtad, teljesen jól. Bölcsesség és tudás kell. Én tudom, hogy könnyű mondani esetleg azt, hogy hát Jézus hozza a mennyei atyától. Neki ez természetes. És ez igaz is. De nézd meg, mire használja Jézus ezt a bölcsességet, ezt a tudást, ezt az ismeretet? A javunkra. A mi javunkra. Hogy minket tanítson, igazítson, bátorítson, helyre tegyen, vezessen. A mi javunkra használja. Velünk osztja meg, nekünk adja. Nem magának tartja, megosztja velük. Volt egy érdekes beszélgetésem, találkozásom egyszer. Valakivel találkoztam, bemutatkozott, és kicsit beszélgettünk, és mindjárt azt kérdezte egy-kettőre, hogy ki van-e a fiát. Hát ez akkor egy 50-60 közötti ember volt, tehát a fia is valahol 30 tájban lehetett. Hát, nem alapján nem volt ismerős, de hát ennek a névben óriám szörnyű borzasztó, hát ki a fia, ugye mondjam már valamit. És akkor azt mondta, hogy a televízióból kellene ismerje. Hát az, hogy nem sokat nézek tévét, ez egy dolog, de honnan kéne ismerni a televíziót? Tehát színészben mondom, nem. Azt mondja, a fia otthon van, és tanul. És állandóan ilyen vízjátékokban, ilyen betegedő műsorokban jelentkezik, ahol nyerni lehet, mert abból él, hogy ezekben a betegedőben próbál pénzt nyerni. Ott látom döbbenet. Ott egy 30 körüli felnőtt ember, aki azért tanul, azért magul, hogy elmenjen egy betegedő műsorba, és ott nyerjen. Valahogy nem tudtam vele örülni, valahogy nem tudtam az ő büszkeségét ebben a dologban, bármilyen nagy tudású is ez az ember, hova tenni, mert azt kerestem benne, vagy azt hiányoltam benne, hogy ennek az értelme? Kinek fokos ő? Kinek tudja ő, nem tudom, az összes afrikai fővárost vagy nyelvjárás? Kinek? Kicsit önzőnek éreztem. Meg öncélok, és tudom, mindenkinek meg kell élni valamiből. Persze, ő ebből él, de hol van ebben az a bölcsesség, hogy mások java, mások gyarapítása, mások gazdagítása. Hol van ebben az a bölcsesség, hogy segítek vele, hogy adok vele, hogy építek vele. Értelmezhetetlen volt számomra. Bölcsesség és tudás, mint erő, mint hatalom, mint gazdagító szilárdság, mint kincs. Értem, hogy keresett, még paraszti gazdálkodó családból származó emberek közt, akiknek ugyan a földjét, a családit, földet, országot, szerszámot bevittek mindent a tízbe, de azon a kicsin, ami maradt, még gazdálkodtak és dolgoztak. És döbbenetes volt számomra egy-egy beszélgetésben, amikor elmondták, hogy hogyan és mikor kell a lucernát vágni. Hogy az összesen rohadjon, le se peregjen. Vagy hogy kell azt a kazat megrakni, hogy az úgy legyen forgatva és rakva, ahogy az kell. És csak ahogy beszél, láttam a kezében a billát. Azt éreztem ezekben a tudásokban. Erő van. Nemzedékeken átívelő erő. Ahogy erről a munkáról előtt beszéltek, és néha láttam is a végeredményt, amit elvégeztek. Azt éreztem benne, hogy ők ezzel éltek, és amikor kellett, túléltek. Hogyan lesz erő és hatalom a bölcsesség és a tudás? Igenis szükségünk van rá, méghozzá mindnyájunknak. Nem saját magunkért, vagy nem csupán magunkért, hanem mindnyájunkért. Hogy a tudás és a bölcsességnek öncélunk, hogy csak az enyém legyen, hanem olyan, amivel a közösséget szolgálom. Azt írja Pál apostol a Tesszalonikai gyülekezetnek, vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Vigasztalni és építeni. Azzal van én van, ami az én tudásom, az én bölcsességem. Megosztani, a másikat emelni, a másikat gazdagítani. Péter úgy zárja a levelét, azt mondja, növekedjetek a kegyelemben, és a Urunk üdvözítő Jézusunk ismeretében. Növekedni. A kegyelemben, és növekedni abban, hogy minél többet tudok, és ismerek abban, kicsoda Krisztus, kicsoda nekem Krisztus, kicsoda ő valójában. Mire való hát az ismeretünk? Miért szaporítsuk azt? Miért növekedjen bennem az ismeret, akár Krisztusról, akár az ő teremtett világáról? Hogy építsek, hogy vigasztaljak, hogy gazdagítsak, hogy a tudásommal, a bölcsességemmel szolgáljak. Ma nagyon sok tétova, sodródó ember van. Felnőtt egy fiú, elvileg férfivá, úgyhogy maradom a gyermeki állapotban, önállóban, döntésképtelen. Felnőnek leállni úgy, hogy fogalmunk sincs arról, hogy jelent a családanyának lenni. Kérdezzük meg magunkat. Hogy van ez a gyülekezetben? Hogy van ez az Anyaszent Egyházban? Van ebben felelősségünk? Van ebben küldetésünk? Könnyű azt mondani, hogy jó, hát ezek a mai fiatalok, meg lehet károgni rajtuk, hogy nem tudom. De igazából a mi hitünk, szolgálatunk része, hogy a saját bölcsességünkkel, a saját tudásunkkal, ismeretünkkel úgy állunk elő, hogy a földövökő nemzedéket, a mi ifjainkat is építsük, gazdagítsuk, élete neveljük, hogy köztünk, sebünk meggazdagodjanak, vagy éppen oda-vissza egymást gazdagítsuk. És építsük. Nem ölvedett kézzel nézni, sápítozni vagy károgni, hanem szolgálni, és együtt növekedni, és együtt gazdagodni, hitben, tudásban, ismeretben, és bölcsességben. És lesz erő az élethez, lesz erő döntésekhez, lesz erő terhek hordozásához. És nem egymást legyőzni, egymást fölébe kerekedni. Egymást szolgálni, és együtt nagy dolgokat véghez érni. Együtt építeni. Együtt kettőre jönni. Olyan, mint ahogy Krisztustól látjuk és tanuljuk. Odaadóan, és mint egy Isten tisztelet. Együtt szolgálva, ebben is azt mutatjuk. Amen. 312-es számú dicsérettel felelnek Istennek igéje, a 30. Zsoltár dalmára énekeljük ezt az éneket. 312-es dicséretünk így kezdődik. Uram, te ígéd nekem, a sötétben szűrj nekem.
Isten megáldó, megszentelő közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk.
Fogjunk helyet, és egy hirdetéseket hallgassunk meg.
Elsőképpen hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, igaz áldozattal áldozatok és bíztatok az Úrban. Köszönjük szépen a versenyekbe helyezett adományokat, vagy akár a templomtorony alatt a terminálon adott adományokat. Nagyon szépen köszönöm a múlt vasárnapi szolgálatokat, egy nagyon szép délutánunk lehetett, ugye a Kolocsok Amarok úr is szolgált itt délután közöttünk. Köszönöm, akik abban részt vettek, akár adakozással, akár a kétkezi munkával, főzéssel, rendrakással, elpakolással, mindennel. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nekünk egy gazdag délutánunk volt, és a kórus tagok is azzal mentek el, hogy nagyon jól érezték magukat itt, és nagyon jó mi velünk és mi nálunk lenni. Hirdetem az alkalmainkat. Vasárnap istentisztelet 10 órakor, pünkösd vasárnap konfirmációval és urvacsorával. Jó reménységünk szerint 8 fiatalunk fog konfirmálni. Pünkösd hétfőn is lesz urvacsorás istentisztelet, ugyancsak 10 órakor. Pünkösd hétfő délutánján 5 órakor a színpadon a Cantus Beatus kórus, tehát a falu kórusa fog énekelni. Szeretettel várunk oda is mindenkit. Most Laci nincs itt, úgy látom, hogy a programot tudnák mondani, de biztos, hogy egy nagyon gazdag előadás várható. A pünkösd hetében, hogy hogyan leszünk a konfirmandusokkal, templomtakarítással, ilyennel, ezek majd még egyeztetek ővelük. A konfirmandus fiataljának mondom, hogy ma a KT-óra, vagy próba, az itt lesz már a templom, tehát nem megyünk fel az irodába, hanem itt fogunk beszélgetni egy pár perc szünet után. Szombaton házasságkötési istentisztelet is lesz a templomunkban, Döbörhegyi András Hajk, római katolikus ifjú jegyezte Takács Kata Zsófia református hajadont. Házasságkötésük időpontja a 6. hó 6. szombat, délután 3 óra. Ők győriek, Budapesten laknak, de itt lesz az esküvőjük. Aztán előttünk álló program, a nagy program pünkösd utáni héten, június 14-15-e szombat-vasárnapra terveztük a családi hétvégénket, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, 2-3, akár 4 generációs, itt a templomudvarban szeretnénk csinálni, a részletes programot rövidesen meg fogjuk osztani, illetőleg készülünk ugye arra, hogy 240 esztendős idén a templomunk, szeptember 14-én fogjuk ezt ünnepelni. Köszönjük, akik erre is adakoznak, áldozatot szánnak, vagy akik vállalnak valamilyen feladatot. Még van néhány gyülekezeti hírlevelünk nyomtatva a pünkösd és az előttünk álló programokról vihetjük, illetőleg ki van téve a Karakter magazin is a bejáratnál, ami az egyház kerületnek a válogatott írásaiból való nyomtatott kiadvány. Mai Isten tiszteletünk záróéneke, a 624-es számú dicséret lesz. A 624-es dicsérettel a Krisztus mennymenetelére is emlékezünk, amit ezen a héten csütörtökön ünnepeltünk, vagy emlékeztünk. Az első 3 verset írtam ki, de bocsánat, 4 verse van, énekeljük el mind a 4 verset, 624. dicséret. Emeljük Jézushoz szemünk, mind a 4 versét énekeljük.
Azt mondta Jézus, ide lenn,
Szózattal zárjuk Isten tiszteletünket. Nagyon Isten mindjárt nagyon szép vasárnapot, megáldott jövő hetet, adott pünkösdi készülődést. Isten velünk, viszontlátásra!